Olvassuk el Isten igéjét Pál Filippi leveléhez írt az 1-es szakasztól 21-es vers, illetve a 3-as szakasz 7-től 11. versig. Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek minden Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Imádkozzunk! Uram, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk e mai délelőtt, amikor összegyűltünk a nevedben, hogy téged dicsőítsünk, és a te ígédet hallgassuk. Kérünk téged, hogy Gáboron keresztül ültesd el szívünkben az igét, és fogadjuk meg tiszta szívvel és nyílt szívvel, hogy a cselekedeteinkben ezt tudjuk viszont tükrözni. Mind a mai nap, mind az elkövetkező napokban, hogy a te dicsőségedre éljünk, és a te igéd szerint legyünk mindenáron a te dicsőséged. Erre kérünk az Úr nevében. Amen.
Mielőtt belekezdenék a prédikációba, hadd nyugtassam meg a gyülekezetet. Amikor megláttam a mai igehirdetésnek a vázlatát, akkor úgy eszembe jutott, hogy lehet, hogy amikor valaki kézbe kapta, már lemondott az ebédről. Mert hogy 9 pont az azért az 9 pont. Tehát az... És ugye minden egyes pont, majd azért látni fogjuk az igehirdetés során, megérne egy-egy misét, úgymond, tehát egy-egy teljes prédikációt. De azért szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nem, tehát igyekszünk azért figyelembe venni, hogy mindenkinek kell ma ebédelni. Tehát nem lesz ez annyira hosszú, hogy kibírhatatlan legyen. Az igehirdetésre készülve az a gondolat foglalkoztatott, hogy kicsoda keresztény. Hogyan állapíthatom meg valakiről, hogy ő Krisztus követő. Ezen a héten, az Allianz Ima héten, a hétfői napon egy nagyon jó definíciót hallottunk arról, hogy kik azok, akik Krisztusban vannak. Hogyan lehet Krisztusba kerülni. Nagyon szépen összeszedett meghatározása volt annak, hogy ki az, aki a Krisztusban van. És én nem is szeretnék ilyen jellegű definícióval élni. Amikor gyerekeket tanítok, akkor nagyon sokszor mondom el a Krisztusba kerülés, vagy a keresztényi válásnak a definícióját, és abban ugye ott szerepel a hit és a bűnbánat szavak, és ugye ezeknek a magyarázata. Ahogy végig gondoltam a mai igehirdetést is, ugye a végére jutottam, úgy megállapítottam, hogy lehet, hogy ez a két szó nem is fog benne szerepelni. Minden esetre azért szeretnék arról gondolkodni ma, főleg a Filippi levél alapján, hogy tulajdonképpen ki is az, aki kereszténynek vallja magát. Milyen módon mutatkozik meg a mi kereszténységünk, vagy az én kereszténységem a világban. Ha valaki rám tekint, akkor hogyan tesz különbséget köztem és egy vallásos ember között. Mert hogy azon nem kell igazán meglepődni, hogyha valaki vallásos. Az embereknek a többsége vallásos, az az alapbeállítottságunk, hogy vallásosak vagyunk. Persze, vannak időszakok, amikor az ember Isten tagadóvá válik, mert olyan mértékben nő a büszkesége, hogy tagadja Istennek a létét, de elég egy nagyon kicsi esemény, egy betegség, egy tragédia, egy valami, ami megállítja az embert a saját útján, az önimádatában, és rögtön mindenki vallásossá válik. Ugye azt szokták mondani, hogy az zuhanó repülőgépen nincsen ateista. Igen, ez az alapbeállítottságunk, hogy felismerjük a határainkat, és rátalálunk arra, hogy van nálunk több. Van valaki, aki felettünk áll. De ez még önmagában nem tesz minket keresztényé. Ez lehet, hogy elvezet minket egyfajta vallásossághoz, de nem tesz minket keresztényé. Fontos, hogy megfogalmazzuk magunknak, hogy ki is a keresztény, és mit is tesz, vagy hogyan él a keresztény, mi különbözteti meg őt a vallásostól. És sokszor felmerül bennünk ez a kérdés, például amikor csatlakozunk egy gyülekezethez, és meg kell fogalmaznunk, hogy mit gondolunk arról, hogy ki a keresztény. Én miért tartom magam kereszténynek? Vagy amikor egyszerűen csak éljük az életünket, és úgy megállunk, és föltesszük magunknak a kérdést, hogy vajon Isten mit vár tőlem, mint kereszténytől. Tulajdonképpen mit is vár el, hogy milyen legyen az én életem. Hallottunk ezen a héten arról, hogy az első keresztényeket Antiókiában nevezték kereszténynek, ugye az Apcsel 11 beszél erről, és azért nevezték el őket így, mert úgy ismerték föl őket, mint akik Krisztus követők, akik Krisztusiként élik meg az életüket. De mit tartalmaz ez a fajta élet? Mi fejezi ki azt a tartalmat, ami miatt minket Krisztus követőknek neveznek? Nem a teljes képet szeretném adni, hanem a Filippi levelet átlapozva azokat a bizonságtételeit szeretném aláhúzni Pál apostolnak, amiben arról beszél, hogy számára kicsoda a Krisztus. És ugye ezért is adtam ezt a címet a prédikációnak, hogy nékem az élet Krisztus, hiszen ez volt az egyik bizonságtétele Pálnak ebben a levélben. Ez a Filippi levél egyfajta örvendezés afelett, hogy Pál a Filippi gyülekezetben ugyanazt az indulatot véli felfedezni, mint ami ő benne is van. Ugye a Filippi gyülekezet volt sokáig az egyetlen olyan gyülekezet, aki Pál apostolt a missziói útján támogatta anyagilag is, erkölcsileg is. Nagyon sok gyülekezet elfordult őtőle, holott ő volt az alapítója a gyülekezetnek. De Pál apostolnak az az örvendezése van ebben a levélben, hogy ti vagytok azok, akikkel azonos indulaton vagyok, akikben azt látom ugyanazt, ami bennem is van, ami miatt minket Krisztusinak neveznek. Mit is jelent, hogy Krisztusi vagyok, hogy Krisztus követő vagyok? Ugye az első bizonságtétel, ami az alapigénk is, a Filippi 1.21-ből úgy szól, hogy nékem az élet Krisztus. Természetesen, akik keresztények vagyunk, valljuk, hogy nincs örök élet az Úr Jézus Krisztus nélkül. És az Úr Jézus Krisztusban, az ő benne való reménységünk az, hogy Isten örök élettel ajándékoz meg, ami itt elkezdődik a földön, és nála folytatódik a mennyben. De talán Pál apostol egy kicsit többet gondolt, amikor azt mondta, hogy nékem az élet Krisztus. Hiszen arra gondolhatunk, hogy az életnek nincsen értelme Krisztus nélkül. Amikor Isten megtervezte az életünket, legyen akár szó a földi vagy az örökké való létünkről, akkor azt nem nála nélkül tervezte meg, nem az ő szereplése nélkül, hanem az ő főszereplésével, az ő irányításával tervezte meg. Arra teremtett bennünket, hogy vele közösségben legyünk. Már látjuk a Biblia legelején, hogy amikor az ember kikerül az Istennel való közösségből, akkor hirtelen jönnek a tragédiák. Ugye rögtön az első momentum, amikor az ember tudatára ébred, úgymond, az Istennek való ellenszegülést választja, akkor Isten kijelent valamit arról, hogy hogyan változik meg akkor az élete. És azt mondja Isten, hogy asszony, te vágyakozni fogsz a férjed után, a férjed pedig uralkodik rajtad. Amikor Isten kikerül a képből, akkor elromlanak az emberi kapcsolataink. Amikor Isten kikerül a képből, akkor jön a tragédia. Ugye látjuk rögtön a Biblia első tragédiáját. Hol történik meg? A családban. Ugye egy testvérgyilkossággal indul ez a tragédia sorozat. Isten nélkül, Isten jelenléte nélkül nincsen élet. Azt nem életnek nevezi Isten. Isten azt úgy nevezi, hogy az a halál, amikor Isten nincsen jelen az életünkben. Az életnek csak vele van értelme. Így tervezett bennünket az Úr, hogy csak vele való közösségben tudjuk igazán élvezni az életet, és az az igazi élet. Aztán Pál apostol talán azért is mondja azt, hogy ez az élet, mert Isten egy egészen új pozíciót ajándékozott nekünk Krisztusban, és enélkül az új pozíció nélkül sem lehetne igazán életnek nevezni az életet. Hiszen csak emiatt, az új helyzet miatt, ami Krisztusban vagyunk, lehet Istent atyának nevezni, lehetünk gyermekei, várhat ránk örökség, csak ezért lehetünk békességben Istennel, csak ezért lehet biztonságban az életünk, csak ezért mondhatjuk azt, hogy Isten gondoskodása vár ránk, hogy ő tenyerén hordoz bennünket, csak ezért lehet reménységünk a jövő felől. Isten olyan életet kínál nekünk, ami miatt Pál apostol úgy fogalmaz, hogy a meghalás tulajdonképpen nyereségé válik, hiszen Istenből sokkal többet kapunk akkor, amikor elhagyjuk ezt a földi létet. Ki ne vágyna abból az Istenből még többet kapni, akiből már ebben az életben is rengeteg áldásban és örömben részesülünk. És ezért fogalmaz Pál apostol úgy, hogy az én életem Krisztus. Krisztussal élek most, és az én életem folytatása is Krisztusban van. És ezért lehet a meghalás nyereségé. Egy másik gondolat, amit Pál apostol a 3. rész 20. versében fogalmaz meg, a 20. és a 21. versben, azt mondja itt Pál apostol, hogy nekünk pedig, A mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. A keresztény ember tehát olyan ember, akinek az élete Krisztus, és olyan ember, akinek a reménysége Krisztusban van. Az a reménység, hogy miatta jogunk van birtokba venni azt a helyet, amit Isten elkészített számunkra. Az elmúlt időszakban sokszor volt lehetőségem külföldre menni bizonyos okokból, és mindig olyan izgalommal tölt el, amikor vagy én, vagy valaki más nekem lefoglal egy szállást külföldön, és úgy megérkezünk, vagy megérkezem, és lehetőségem van az birtokba menni, az az enyém. Senki nem tesz föl kérdést, hogy miért akarok oda bemenni, sosem jártam ott, de ott van a kulcs a kezemben, bemehetek, és az az enyém. Azt valaki elkészítette számomra. Persze izgalmasabb a helyzet, amikor valami nem úgy alakul, ahogyan előre elterveztük. Mindig van egy kis félelem, hogy vajon tényleg meg lesz-e az a szállás. De az az enyém, azt valaki birtokba adta nekem, valaki jogot adott hozzá, hogy azt átvegyem. És ez a reménységünk lehet majd, amikor átlépünk a halálból az életből a halálba, az örök életbe, hogy valaki elkészített nekünk egy helyet, és azt birtokba vehetjük Krisztus miatt. Ő megadta erre a jogot. Nagyon sokszor látjuk, hogy az utolsó ellenséggel, a halállal való küzdelemben, amikor valaki már tudja, hogy itt vannak az utolsó órái, félelem, bizonytalanság, erőtlenség lesz úrrá azon az emberen, mert nem tudja, hogy mi vár rá. És igen, a halál egy nagyon nagy ellenség. Amikor szembe kerülünk vele, akkor látjuk igazán a hatalmát. Hogy mindent elvesz tőlünk, amit ezen a földön elértünk, megtapasztaltunk. De olyan jó, hogy reménységünk van Krisztusban. Mert van jogunk bemenni arra a helyre, amit ő elkészített számunkra. És az egy csodálatos otthon. A mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. És aki egy dicsőséges testéhez, az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá formálja meg a mi testünket is. Ő készít számunkra egy egészen új testet, aminek fel se tudunk mérni, hogy mennyivel dicsőségesebb lesz, mint a mostani. Vigasztalást meríthetünk ebből, hogy tulajdonképpen már ebben a földi életben sem kell elsősorban arra koncentrálnunk és azzal törődnünk, hogy mi van a testünkkel. Mert Isten egy csodálatos testet fog nekünk adni abban az életben. Nyilván nem arra akarok buzdítani a testvéreimet, hogy hanyagolják el a testüket. De megváltozhat a gondolkodása a keresztény embernek a saját testével kapcsolatban. Lényeges az, hogy most mi történik velem? Bizonyos szempontból lényeges, mert Pál apostol is megfogalmazza azt, hogy megsanyargatja a testét, hogy alkalmassá váljon a szolgálatra. De bizonyos szempontból lényegtelen. Mert azt mondja, hogy az én erőtlenségemben megy végbe Istennek a munkája. Hogy tekintesz a testedre? A keresztény ember úgy tud nézni a saját testére, hogy nem az a lényeg, amit most látok, amit most hordok, hanem az a csoda, amivel majd akkor találkozom, amikor ő hozzákerülök. Most ez a test szolgáljon templomként. Szolgáljon egy alkalmas eszközként a szolgálatra. Legyen hordozója a Krisztusnak. Ennél többre nem kell, hogy feltétlenül vágyjunk. Isten egy csodálatos testtel ajándékoz meg bennünket, és ez vigasztalhat bennünket. Azt mondja, hogy olyan helyet, olyan pozíciót ad majd, amikor őhozzá kerülünk, ami összesen hasonlítható azzal, ami itt a miénk ebben a földi életben. A negyedik rész első verseiben azt mondja Pál apostol a filippibeliekről, ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, akik után vágyódom, örömöm és koronám. Azt mondja a filippibeliekről, hogy ti vagytok az én koronám. Tudom, hogy amikor bejutok a mennybe, amikor odállok majd Isten színe elé, akkor ti miattatok lesz nekem koronám a mennyben. Hiszen ti gyümölcse vagytok annak a szolgálatnak, amit Isten rajtam keresztül elvégzett. Pál gondolataiban a karrier nem a saját életéhez, a saját döntéseihez kötődik, hanem Krisztus személyéhez. Ahhoz, amit Krisztus rábízott, amit Krisztusért elvégzett, az ő karriere mennyei karrier, amit be akar futni. Istenre néz. Hogy Isten polgárjogot adott nekem. Isten egy csodálatos jövőt készít nekem a mennyben. Isten koronát készít nekem a mennyben. Ez az én reménységem. Pálnak a reménysége Krisztushoz kötődik. És mondhatjuk azt, hogy a keresztény ember olyan ember, akinek az élete Krisztus, akinek a reménysége Krisztus. A negyedik részben, 13. versben Pál tovább folytatja a bizonságtételét, hogy megfogalmazza, hogy kicsoda számára Krisztus. Azt mondja a 13. versben, beszél arról, hogy milyen körülmények, különböző körülmények között kellett neki helytállnia és szolgálnia, és a 13. versben így foglalja össze, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Pál apostol úgy fogalmazza meg, hogy Krisztus számára az élet forrása, az élet tápláléka, az élet ereje. Az Úr Jézus is úgy mutatkozik be az ő bizonságtételében, amikor tanítja Izrael népét, hogy ő az élet kenyere, és a keresztény ember számára Krisztus az élet kenyér. Krisztus az, akiből erőt meríthet. Nem kell, hogy a keresztény ember úgy gondolkozzon, hogy a saját korlátai meg a körülményei határozzák meg a cselekvő képességét. Hanem gondolkozhat úgy, hogy én keresem az Isten akaratát, én keresem az Isten tervét, és amikor megtaláltam, akkor tudhatom és reménykedhetem abban, hogy Isten megadja hozzá az erőt, hogy azt elvégezzem. Nem kell, hogy arra tekintsek először, hogy mire vagyok én képes. És éppen azért a keresztény emberek nem kell tuningolnia magát, odaállni a tükör elé és mondani, hogy képes vagy rá, meg tudod csinálni. Nem érdekes ez. Ha Isten elhívott valamire, ha Isten megbízott egy feladattal, Isten képessé tesz rá, alkalmassá tesz rá, erőt ad neked hozzá. Olyan ígéreteink vannak a Bibliában, amik szinte ilyen szuperhős képességekkel ruháznak fel bennünket. Azt mondja egy helyen a Zsoltárokban, hogy olyanokká teszi a lábainkat, mint a szarvasoké. Ézsaiás könyvében olvasunk arról, hogy sas szárnyokat ad az ő benne bízóknak, és úgy repülnek, mint a sasmadara. Egy másik helyen a Zsoltárokban, hogy ha Isten velem van, a kőfalon is átugrom. Ugye ez nem jelenti azt, hogy mi minden helyzetben szuperhősök leszünk. Ez nem jelenti azt, hogy mindig neki mehetünk fejjel a falnak. De ez azt jelenti, hogy nem kell arra néznem elsősorban, hogy képes vagyok-e rá, alkalmas vagyok-e rá, hanem nézhetek arra elsősorban, hogy mit vár Isten tőlem, mit kér, és aztán reménykedhetem abban, hogy ő erőt is ad hozzá. Nagyon sok olyan helyzet van, amikor úgy látjuk, hogy emberileg ebben a helyzetben egy erőskező ember kellene, aki olyan határozottan megmondja. És én nem vagyok olyan. De ha Isten engem arra a feladatra hív, hogy azon a helyen helytálljak, akkor ő megadja hozzá az erőt. Lehet, hogy abban a helyzetben Isten, vagy emberileg úgy néz ki, vagy úgy tűnik, hogy óriási türelemre lenne szükség. De én nem vagyok egy türelmes ember. Én nagyon hamar fölkapom a vizet. Akkor ez azt jelenti, hogy engem olyan helyre Isten nem hívhat, ahol türelemre van szükség. De igen, ő akarja megadni hozzá az erőt, a türelmet. Lehet, hogy Isten arra hív, hogy a megbocsátásnak a tulajdonságát gyakorol, de te nem vagy egy megbocsátó fajta, te olyan vagy, aki hordozod magadban a terheket és a sebeket. De ha Isten arra hív, hogy itt most kezdeményezz a megbocsátást, akkor Isten megadja hozzá az erőt, hogy azt véghez tudjunk, megadja hozzá az alázatot. Az erő nem mindig abban mutatkozik meg, hogy emberileg nézve erőssé válok, hanem sokkal inkább abban, hogy az erőtlenségemben Isten elvégzi azt, amihez emberileg nézve emberi erő kellene. Isten elvégzi azt az én erőtlenségemben is. Arról olvasunk a korintusi levélben, hogy Isten műve az én erőtlenségemben megy végbe. Isten munkája. Pál apostol tovább folytatja a bizonságtételét, és a negyedik részben megfogalmaz azt, hogy kicsoda számomra Krisztus, kicsoda számára az Úr. Azt mondja a negyedik részben, negyedik versben, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A hetedikben Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. A keresztény ember olyan ember, akinek az öröme, akinek a békessége Krisztusban van. Krisztus a forrása az ő örömének és békességének, és Krisztus a helye az ő örömének, a békességének. Ő benne éli meg az ő örömét és békességét. És a kettő nagyon szorosan összefügg egymással, hiszen minden ember keresi valahol az örömet, keresi valahol a békességet. Hogy olyan sok félelem, nagyon sok aggódást tölti be az életünket, igyekszünk ettől menedéket találni, és keressük a békességnek, keressük az örömnek a helyét. Nagyon sokan találjuk meg, vagy keressük, inkább úgy fogalmazok, az örömöt abban, hogy megpróbálok megfelelni a környezetemnek. És ha mindenkinek megfelelek, akkor örömöm lehet, hogy sikerült elérnem valamit. Elismerést kapok, békességem van. Nagyon sokan keresik az örömüket a munkájukban, a karrierükben, hogy valahova eljutottak, és ez engem örömmel, békességgel tölt el. A kapcsolataimban, ha valakit megszerzek társként, aki szeret engem, akkor örömöm, békességem lehet. Nagyon sokan keresik örömszerző szerekben, vagy pótszerekben az örömet, a békességet italban, drogban, állandó bulizásban. Nagyon sokan egyszerűen csak nem akarnak unatkozni, és azért hajszolják az örömöt és a békességet. Nagyon sokan egyszerűen csak a szociális média útvesztőibe rohannak, hogy az örömet és a békességet keressék. Olyan jó tudni, hogy Isten már sokkal korábban felfedezte a szociális médiát, mint ahogy azt a Facebook, vagy az Instagram, vagy bármelyik ilyen megteremtette volna. Isten maga az, aki működteti a szociális hálót. Isten az, aki azt várja, hogy ő hozzá menjünk, ő vele osszuk meg azt, ami foglalkoztat bennünket, ami a szívünkön van. Ugye úgy mondja itt az 5. versben, hogy 6. hogy semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban, könyörgésben, mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. A Tesszalonika levél első részének, az első Tesszalonika levél 5. részének a 16. 18. versében beszél újra erről Isten, ahol azt mondja, 3 egyszerű gondolat. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. A keresztény ember ebben a szociális médiában vagy hálóban él. Megoszt mindent az Istennel. Mindenkor ő benne keresi az örömet. Szüntelenül imádkozva elé viszi az ő életének a terheit. És igyekszik hálát adni mindazért, ami az életében tapasztal. És azt mondja itt Pál apostol, így fejezi be a 18. verset, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra, Isten a mi javunkra fordítja, amikor mi őhozzá visszük a mi bánatunkat, a mi szomorúságunkat, amikor ő benne keressük a mi örömünket, békességünket, akkor ez a mi javunkra lesz. A keresztény ember az örömnek a forrását, a békességét Krisztusban találja meg, és ő benne éli meg. Tovább folytatja Pál apostol a bizonságtételt a Filippibeli 1-hez írt levélben, és a 3. részben olvasunk arról, ami egy következő jellemzője a keresztény embernek. A 3. rész 9. versében ezt olvassa Pál, felolvasott igében is ez szerepelt, hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit alapján, Istentől van igazságom a hit alapján. Az én igazságom Krisztusban van. Az én igazságom Krisztusban van. Az Ézsaiás könyvében egy csodálatos megfogalmazása szerepel, egy képe szerepel ennek a 61. rész 10. versében, tehát Ézsaiás 61:10-ben. Azt olvassuk, hogy az üdvösség ruhájába öltöztetett. Igazság palástját terítette rám. Mostanában az ikreink, Fanni és Lotti nagyon sokat nézegetik magukat a tükör előtt, és amikor úgy magukra vannak hagyva, az idő nagy részében azzal játszanak, hogy különböző ruhákat öltenek magukra. És egyszer hercegnőnek öltöznek be, egyszer hófehérkének, egyszer tündérkének, és illegetik magát, és természetesen mindig az adott időszakban annak kell szólítani őket. Tehát ha azt mondom neked, hogy Fanni vagy Lotti, akkor azt mondják, nem, hercegnő. Nem, királylány. És akkor nyilván fel kell venni azt a titulus, hogy hallgasson ránk. És ahogy ezt látom, és úgy eszembe jut az, hogy mi sokszor nem tudunk így gondolni magunkra, pedig keresztényként ez teljesen igaz ránk. Isten Krisztus által felöltöztetett minket az igazság palástjába. Az üdvösség ruhájába öltöztetett fel bennünket Isten. Ami azt jelenti, hogy igenis kiállhatok, és azt mondhatom, hogy én királyfi vagyok. Vagy királylány vagyok, aki mondja. Krisztus által én igaz vagyok. És ez igaz akkor is, amikor nekem Isten előtt kell megállnom. Isten igaznak lát engem, és ezért igaz az, amit a Rómabeliekhez írt levél 8. részében olvasunk, hogy nincsen immár kárhoztatás azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert Krisztus igazsága lett a miénk. És Isten előtt állva nem kell, hogy már kárhoztatásban álljak, hanem Isten igazságában állhatok, és megújulhatok ebben az örömben. De ugyanez igaz akkor is, amikor a vádoló előtt állok, aki vádolja az életemet azokért a bűnökért, amiket elkövettem, azokért a rossz szokásaimért, amiket Krisztus elé már letettem, amiket ő elé vittem, amiket ő már megbocsátott, amikről már feloldozott. Nem kell, hogy úgy álljunk ott, mint egy szerencsétlen utolsó nyomorult, hanem állhatunk ott, mint egy királyfi, akit Isten Krisztus palástjába öltöztetett fel. Krisztus az én igazságom. Nem kell, hogy büszkeséggel töltsen el, de azzal az identitás tudattal és örömmel, hogy én ő miatta igaz lehetek, Istenem. De ez azt is jelenti, hogy nekem nincsen már önigazságom, ahogyan egy Pál apostol megfogalmazza. Ugye a 15. versben azt mondja Pál apostol itt a 3. részben, befejezve ezt a szakaszt, hogy akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. Sokszor fölmerül bennem az, hogy vádolják a keresztény embereket amiatt, hogy olyan önigazultak. És hát valljuk be, hogy ez sokszor így van. Mi már elértünk valamit, mi már jobbak vagyunk, mi már mások vagyunk, mi már megkülönböztetettek vagyunk. Abban, amit elértünk. De a keresztény embernek nincs önigazság. Engem mi különböztet meg a másik testvértől? Semmi. Gyakorlatilag semmi. Engem is ugyanaz a Krisztus tett Isten gyermekévé. Engem is ugyanaz a Krisztus borít be az ő igazságával Isten előtt, a vádoló előtt és minden ember előtt. Engem senki nem különböztet meg tőled. Abban, hogy engem is csak Krisztus igazsága tett mássá. És ezért adhatok hálát. Nincs tehát önigazságom, nincs tehát bizakodásom, nincs tehát olyan értékem, amire fennhéjazhatnák, amire büszke lehetnék, csak Krisztusban van igazságom. Azt mondja egy Pál apostol a felolvasott ige első versében, hogy ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem Krisztusért. Mert most már nekem nem az az igazságom, amit én korábban magamnak szereztem, azok az eredmények, az a származás, az a neveltetés, hanem csak az, amit Krisztus adott nekem. Csak az, amit Krisztus adott nekem. Krisztus az én igazságom. Ezt vallja a keresztény. És a Filippi beliekhezért második rész, levél második rész 5. versében azt vallja a keresztény, hogy Krisztus az én példaképem. Azt mondja Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. És aztán elkezdi azt a Krisztus himnuszt megfogalmazni, ami dicsőíti a mi Urunkat, ahogyan ő megalázta magát, eljött ebbe a világba, és áldozat lett értünk, hogy minket Isten dicsőségébe vezessen. Krisztus az én példaképem, ő benne gyönyörködöm. Ő vele vagyok közösségben, az ő képére formálódom át. A Róma 13-ban, a 14. versben azt olvassuk, hogy Krisztust öltözzük föl, nem csak mint igazságot Istentől, hanem mint életformáló igazságot, amivé válunk, amilyenné válunk. Nagyon sokszor azon kapom magam, hogy egy-egy ember életét látva, vagy olvasva róla, vagy egy filmben nézve, úgy megfogalmazom, én is szeretnék ilyen lenni. De jó lenne, ha az emberek engem is ilyennek látnának. Fontos, hogy feltegyük magunknak a kérdést, hogy Krisztus egyébként ilyen? Amikor megfogalmazod neked magadnak azt a vágyat, hogy én szeretnék ilyenné válni, akkor tedd hozzá rögtön, Krisztus ilyen? Ő rá ez jellemző? Ő ezt adta példaként eléd? Hogy ezt érd el, vagy ebben változzál meg? Ezt ő tűzte ki célul? Számára fontos ez? Krisztus képére formálódsz, amikor ilyen akarsz lenni? A keresztény ember számára Krisztus a minta. Ő a példa, amilyenné formálódunk. És ő adja meg a formálódáshoz szükséges erőt. Azt olvassuk az első résznek a 11. versében, azt kívánja Pál, hogy gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére. Az igazság gyümölcsét nem lehet kipréselni magunkból. Nem lehet egy újévi fogadalommal az igazság gyümölcsét elérni. Az igazság gyümölcsét napról napra a Krisztussal való személyes kapcsolatból teremjük meg. Ő benne, csak is ő általa, őt szemlélve. Azt az indulatot magunkra öltve, ami az övé. A keresztény ember számára Krisztus a példa, a minta, amire formálódik. És ahogyan Pál apostol a Krisztus himnuszban leírja, és megfogalmazza az utolsó két versben, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattieké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, ezzel bizonságot tesz arról is, hogy számára Krisztus már Úr. Számára Krisztus már Úr. De mit jelent az, hogy Krisztus az én Uram? Miért mondja azt a keresztény, hogy Krisztus az én Uram? Ez hogyan határozza meg a vele való kapcsolatomat? Hogyan határozza meg a mindennapjaimat? Nagyon sokszor, amikor Krisztusról próbálunk bizonságot tenni, vagy bemutatni a keresztény életet, igyekszünk őt valamiféle jó fejnek beállítani, vagy valami szimpatikus embernek, akivel érdemes foglalkozni, aki népszerűvé válhat az emberek között. De lássuk be, hogy Krisztus sosem akart, Jézus sosem akart népszerűvé válni. Bár ő valódi barát, bár ő valódi társ, de ő sosem csak egy barát. Ő sosem egyszerűen csak valaki, akivel beszélgethetek, akivel megoszthatom a dolgaimat. Ő sokkal több annál. Ő Úr, akinek a nevére minden tér meghajol. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Úr. A keresztény az, aki már most is ezt teszi. Az életével, a döntéseivel, a szavaival, napról napra megvallja, hogy Krisztus az én Uram. Ő neki rendelem alá döntéseimet. Ő neki engedelmeskedem. Az én szavaimmal, az én énekeimmel, az én cselekedeteimmel neki akarok hódolni, mint Istennek, mint mindenhatónak. Én követni akarom őt, én megalázkodom előtte, és elismerem, hogy neki van igaza. Én ráfigyelek, mert ő az én Uram. Nem csak egyszerűen a barátom, ő az én Uram, aki előtt meghajtom magam. A keresztény számára Isten nem csak egy lehetőség, Krisztus nem csak egy lehetőség, hanem Krisztus az ő végzete. Az első részben, a 29. versben azt olvassuk, mert nem csak az adatott meg nektek Krisztusért, hogy higgyetek ő benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. Nagyon sokszor igyekszünk, vagy talán nem igyekszünk erre, de próbáljuk a kereszténységet, a keresztény ember életét úgy beállítani, mint egy idealizált életet, ami csodálatos, és valóban az. De jusson eszünkbe az, amit az Úr Jézus mondott Péternek, illetve hát a tanítványoknak, amikor Péter feltette azt a kérdést, hogy Úr Jézus, mi mindent elhagytunk, mi lesz a mi jutalma? És az Úr Jézus megválaszolja, hogy azok, akik elhagyták az ő otthonukat, családjukat, vagyonukat, házukat ebben az életben, százennyit kapnak. Már most ebben az életben. És a végén hozzáteszi, a Krisztustól való, vagy a Krisztusért való üldöztetéssel együtt. De az Úr Jézus nem akar zsákba macskát árulni. Ő nem akar egy idealizált életre hívni bennünket. Ő a valóságba hív bennünket. A Krisztussal való élet nem egy fenékig tejfel élet. A Krisztussal való életben nekünk ugyanazok a nyomorúságaink vannak, mint előtte. Mi ugyanazt a bűntestet hordozzuk. Ugyanazokat az embereket kell elviselnünk. Ugyanazok a körülmények érnek bennünket. Ugyanazokkal a tragédiákkal, helyzetekkel találkozunk szembe. És még megkapjuk ajándékul azt is, hogy Krisztus nevéért minket lenéznek, megaláznak, és együgyűnek tartanak adott esetben. Krisztus a keresztény végzete. Mikor valaki Krisztus követő, akkor ezt is elfogadja Krisztustól. Napokban néztem egy filmet, egy nagyon szürreális, futurisztikus film, ami arról szól, hogy egy férfi elválik a feleségétől, és nagy érzelmi űrbe kerül, és aztán valaki ajánl neki egy új operációs rendszert, és az operációs rendszer egy mesterséges intelligencia, és beleszeret ebbe a mesterséges intelligenciába, és együtt jár vele, együtt él ezzel a mesterséges intelligenciával. Ne kérdezzétek a részleteket, mert annyira nem tudom elmondani, de a lényeg az egészben az, hogy valahol a film derekán találkozik újra a feleségével, akitől elválik, és amikor a felesége rádöbben, vagy a volt felesége rádöbben, hogy ő egy mesterséges intelligenciával köti össze az életét, akkor azt mondja neki ilyen kicsit epésen, örülök, hogy rátaláltál az igazira. Igen, az emberek keresik az idealisztikus, a csodálatos, a minden gondot elfelettető életet. De aztán azt mondja neki, te sosem akartál valós érzelmekkel, valós problémákkal szembenézni. Te egy túl idealizált kapcsolatot kerestél. És sokszor esünk ebbe a hibába Krisztus követőként, hol egy túl idealizált kapcsolatot keresünk. De nézzünk szembe a tényekkel, ebben az életben, halálunkig, ez nem egy ideális, ez nem egy túl idealizált helyzet. Azzá válik majd, hiszen Krisztus azt ígérte, hogy minden a miénk lesz, amikor önálló leszünk. Hogy csodálatos helyre vezet bennünket. Sőt, már ebben az életben is ő tenyerén hordoz bennünket. De ahogy a Jobb mondta, amikor a felesége arra biztatta, hogy na most már elég volt ebből, átkozz meg az Istent, aztán halljál meg. Azt mondta Jobb, ha a jót elfogadjuk Istentől, elfogadjuk a rosszat is. Ő a végzetünk. A keresztény embernek ez a bizonságtétele. Krisztus az én végzetem. Nem Krisztus a kívánságautomatám, akitől mindent megkapok, amire vágyok, hanem Krisztus az én végzetem. Ha elfogadtam tőle a jót, az örök életet, a csodálatos új pozíciót Istenben, akkor elfogadom tőle a rosszat is. Abban a hitben és reménységben, hogy ő gondviselő Istenem, hogy ő hordoz engem, hogy ő látja az életemet és tudja, mire van szüksége, hogy ő jót hoz ki mindenből, hiszen ígéretünk van erre Istentől. Ebben a reménységben mondhatjuk azt, hogy Krisztus a mi végzetünk. És végezetül, de nem utolsó sorban, ahogyan Filippi 3.13-ban Pál megfogalmazza, azt olvassuk itt, testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, Krisztus Jézusban adott jutalmáért. A keresztény ember megfogalmazhatja azt, hogy Krisztus az én élet célom. Krisztus az én élet célom. Fiatalként sokszor föltesszük magunknak azt a kérdést, hogy mit is akarok én kezdeni az életemmel? Hová szeretnék eljutni? Mit szeretnék megvalósítani? Hogyan ismerjenek engem el? Miről? Mit mondjanak rólam? Mi legyen az én hírnevem? Mibe fektessem az erőmet, a képességeimet? Hogyan használjam a talentumaimat? Amikor az utókor majd megemlékezik rólam, akkor mit mondanak rólam? Ki volt ez az ember? És aztán mit adok tovább a következő generációnak? Mit visznek tovább az én életemből? Amikor Pál apostol ebben a levélben örvendezik és bizonságot tesz, az első rész 18. versében arról beszél, 11-től 18. versében, hogy szeretném, ha tudnátok, testvérem, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja. És aztán folytatja, hogy tulajdonképpen azzal, hogy ő börtönbe került, még nagyobb lehetőség lett az evangélium hirdetésére. Mert hirtelen eljöttek olyan emberek, akik eddig nem hirdették az evangéliumot, de most teszik. Persze, különböző szándékból, egyik versengésből, másik helyemre akar lépni, a harmadik tiszta szívből, de legalább Krisztust hirdetik. A Krisztus ügye megy előre. A második résznek a 21. versében, amikor beszél Timóteusról, arról, aki neki hű követője, akire rá tudja bízni az ő ügyeit, mert látja benne ugyanazt a szándékot, mint ami benne van, ugyanazt az indulatot, akkor ő szomorúan megfogalmazza a 2.21-ben, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. Pál apostol szétnéz, és azt látja a hívők között, hogy mindenki a maga dolgával törődik. De ki törődik a Krisztus ügyével? Csak kevesen. Pedig a keresztény ember az elmondhatja magáról, vagy megfogalmazhatja azt, hogy az én életcélom Krisztus. Én azért vagyok Krisztusi, Krisztus követő, mert Krisztus engem egy más életre hívott el. Már nem a saját karrieremet akarom megvalósítani, hanem a Krisztusét, az ő ügyét. Az lett az én ügyem. Szeretném, ha engem úgy ismernének, mint aki Krisztus ügyű, együgyű. Számára Krisztus volt minden. Őt akarta megélni, őt akarta bemutatni, őt akarta szolgálni. Nem tudunk megszabadulni ezektől a való világ sorozatoktól. Már nagyon szeretnénk, de nem tudunk. Állandóan mindig nézni kell valaki másnak az életét ugye a tévében. De a mi életünket is nézik. Mi is egy ilyen való világban vagyunk. Vizsgálják az életünket. És talán azok, akik látják az életünket, felteszik ugyanezeket a kérdéseket. Ki ez az ember? Őt mi különbözteti meg egy másik vallásos embertől? És lehet, hogy rákérdeznek tudattalanul is, vagy magukban megfogalmazzák ezt, hogy tulajdonképpen számára mi az élet? Neki mik a reménységei? Ő honnan meríti az erőt az életéhez? Mi az életének a forrása? Ő miben keresi az örömöt és a békességet? Neki miért van ilyen identitás tudata? Neki mi adja az erőt ahhoz, hogy meg tudjon állni akkor is, amikor támadások érik? Számára ki a példa? Kit akar követni? Kivé akar válni? Ki határozza meg a döntéseit? Miért fogadja el az életet olyannak, amilyennek megéri? Miért nem lázad ellene? Neki mi az élet célja? Ha keresztény vagy, akkor mondhatod őszintén, és bárcsak őszintén tudnánk minden nap azt mondani, hogy nekem Krisztus. Mindezekre Krisztus a válasz. Mert az én vágyam, hogy Krisztus így töltse be az életemet. És ezt tesz engem keresztényé, Krisztusivá, Krisztus követővé. Bárcsak Isten adná nekünk, hogy el tudjunk csendesedni ezekről a kérdésekről napról napra, és tudjuk őszintén azt megfogalmazni, hogy akarom, hogy Krisztus legyen mindezekben. Imádkozzunk. Köszönjük neked, drága Istenünk, hogy te nem csak egy megváltási jegyet adtál nekünk a mennybe, hanem te egy személyes kapcsolatra hívtál el bennünket, amit végre veled élhetünk. A nélküled való élet az egy értelmetlen élet, az egy halállal egyenlő élet, ahogyan te fogalmazol. Mert nincs meg benne az élet forrásából való táplálkozás. Nincs meg benne az örök életnek a reménysége. Nem tekint hosszú távra, hanem csak a halálig lát előre. Uram, bocsásd meg, hogy sokszor a hétköznapokat mi is ebben az indulatban éljük. Kérlek, könyörülj rajtunk, hogy hadd legyen Krisztus olyan módon a mindenünk, ahogyan erről Pál apostol is bizonságot tesz. Hadd legyen ő a mi életünk. Hadd váljon ilyen értelemben a meghalás nyereségé, tudva, hogy őt még teljesebben megkapjuk akkor, amikor hozzád kerülünk. Uram, nem akarunk még elköltözni, jó nekünk itt lenni, de még jobb lesz nálad. Könyörülj rajtunk, hogy ne csak magunknak akarjunk élni ebben az életben, hanem hadd legyen Krisztus ilyen értelemben is a mindenünk, ahogyan ebben a levélben Pál apostol bizonságot tesz Jézus Krisztusról, mint az ő életéről. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Amen.